Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. február 18-án szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Birincsik Márton válogatja, a technikai segítséget pedig Vasszinger Jenőnek köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsor ismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsor ismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap imája.
Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és leányaimnak békességet. És mindazoknak, akik közétek jönnek, és meg is maradnak közösségetekben, és a többi, most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse is meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön, a küzdő egyház szolgái és szolgálói között, sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét. A mennyben pedig, a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között, magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket. Ámen.
Hallgassák meg híreinket.
Hamvazó szerdához érkeztünk. Kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek, a modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az elmúlt években jelentősen csak nem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáját felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthon átadásán. Fülöp Attila elmondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott idei költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését is. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítményt az egyházmegye saját beruházásában 2 milliárd 700 millió forintból építették fel, Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Ő a szeretet győzelméről beszélt. A szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátás biztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítói tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyag ellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antal Susnyar azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyagellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint, amennyiben a csővezetékes tranzit, például a Barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül, Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben, több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. 500 millió forintos keretösszeggel indulnak a gyermek és ifjúsági alapprogram 2026-os pályázatai, mondta Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár úgy fogalmazott, az idei felhívásokat vagány fiataloknak írták ki. 2 rosszabb a kátyú helyzet, mint tavaly, mondta a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós, ismertette Mikesz Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. A Magyar Közút 31 000 kilométernyi úthálózatot kezel. Figyelemfelhívó prevenciós kampány indul, ne nézz félre, figyeljünk egymásra címmel, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Ennek keretében a felelős és biztonságos szórakozásra hívják fel a figyelmet, mondta Hankó Balázs. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa beszéde a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Stúdióbeszélgetés gyulafehérvári szeminaristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Leó pápa az olasz prefektusoknak. A keresztény értékek hozzájárulnak a társadalom növekedéséhez. Szilárd erkölcs, társadalmi összhang, a gyengék segítése, a bűnözés elleni küzdelem, a bürokrácia javítása, együttműködés az egyházzal. 14. Leó pápa ezekről a feladatokról beszélt a hétfői audiencián az olaszországi prefektusoknak, akik a kormány területi megbízottjai, a belügyminisztérium hatáskörén belül. Az audiencián jelen volt Matteo Piantedosi belügyminiszter is. Az ókori Rómában és az egyházban is ismert volt ez a megnevezés, ami előjárót, tisztviselőt jelent. Küldetésük ma is hasonló, őrködni a közrend és a közbiztonság felett valamennyi állampolgár javára.
Specialmente il nostro tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali evidenzia l'importanza di tutelare il bene comune.
Konfliktusos és nemzetközi feszültségektől terhes korunkban különösen fontos a közjó védelme, ami nem korlátozódik anyagi dolgokra, hanem elsősorban az olasz köztársaság erkölcsi és spirituális örökségét jelenti. A társadalmi összhang felett őrködve a prefektusok óvják az állampolgárok szabadságát és jogait, különös tekintettel a gyengébb rétegekre. A pápa megállapította, hogy amikor a civil élet rendezetten zajlik, akkor a szegényeket jobban befogadják, az idősek nyugodtabbak, jobban működnek a szolgáltatások, a családok, a betegek és a fiatalok javára. A közrend nem csupán a bűnözés elleni jogos harcot jelenti, hanem kitartó ellenállást az erőszak, a hamisság és a közönségesség formáival szemben, amelyek sértik a társadalom szerkezetét. A prefektusoknak gondozniuk kell a szociális kapcsolatokat, építeni az egyre hatékonyabb együttműködést az állam központi intézményei, a helyi hatóságok és az állampolgárok között. Tiszta elmével és a köziránt elkötelezett lelkiismerettel szolgálják az olasz nép javát, buzdította a prefektusokat a pápa, majd rámutatott kettős tanúságtételükre. Egyrészt együtt kell működniük a különböző szintű közigazgatási szervekkel, másrészt szakmai felelősségről és erkölcsös életvitelről kell tanúskodniuk. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy sikerül gördülékenyebbé tenni a bürokráciát is.
Specialmente in situazioni di emergenza, davanti a calamità o pericoli, il vostro ruolo permette di esprimere al meglio.
Szükséghelyzetben, természeti katasztrófák vagy veszély esetén a prefektusok az olasz köztársaság nevében testesítik meg a szolidaritás, a bátorság és az igazságosság értékeit. Szolgálatuk etikai minőségét jelzi az is, ahogy kezelik az új technológiák jelentette kihívásokat, mint például a mesterséges intelligenciát, melyet ma a közigazgatásban alkalmaznak. Ezeket az eszközöket figyelmesen kell irányítani, nem csak a személyes adatok védelmére, hanem azért is, hogy mindenki javát szolgálják, ne csak egy elit érdekeit. Leó pápa végül rámutatott, hogy az olasz prefektusok mindig számíthatnak az egyház együttműködésére és tiszteletére. A megyés püspökökkel fennálló építő kapcsolatok megkönnyítik a migránsok befogadását és a rászorulók segítését, de olyan gyakorlati ügyek kezelését is, mint az egyházi épületek gondozása. A keresztény közösség hite és az általa megtestesített vallási értékek így hozzájárulnak Olaszország kulturális és társadalmi növekedéséhez.
14. Leó a Pápai Életvédő Akadémiához. A háború a lehető legsúlyosabb támadás az élet és a közegészség ellen. A Szent Atya hétfőn fogadta a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőit. A testület közgyűlését február 16-án és 17-én tartották Rómában, amely az egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatóság és méltányosság témára összpontosított. Egy konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség előmozdításának, miközben a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket, mutatott rá Leó pápa február 16-án hétfőn. Ma olyan háborúkkal nézünk szembe, amelyek a polgári struktúrákat, köztük a kórházakat is sújtják, és amelyek a legsúlyosabb támadásokat jelentik, amelyeket az emberi kéz az élet és a közegészség ellen elkövethet, mondta a vatikáni beszédében a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülésének résztvevőihez a pápa. Egy konfliktusokkal sújtott világban, amely hatalmas gazdasági, technológiai és szervezeti erőforrásokat emészt fel a fegyverek és más típusú katonai felszerelések gyártásában, soha nem volt még fontosabb időt, embereket és szakértelmet szentelni az élet és az egészség védelmének.
I greatly appreciate the theme you've selected for this year's meeting, healthcare for all, sustainability and equity.
Leó pápa kifejezte elismerését a tanácskozás témája iránt. Gyakran mondják, hogy az élet és az egészség mindenki számára egyformán alapvető értékek, de ez a kijelentés képmutató, ha ugyanakkor figyelmen kívül hagyjuk a strukturális okokat és politikákat, amelyek meghatározzák az egyenlőtlenségeket, figyelmeztetett a pápa. Az ellenkezőjét állító kijelentések és nyilatkozatok ellenére nem minden életet tisztelnek egyformán, és az egészséget sem védelmezik vagy támogatják ugyanúgy mindenki számára. Kifejtette, hogy azok a helyzetek, amelyekben a közösségek találják magukat az egészségi állapot és az életminőség tekintetében, a társadalmi és környezetvédelmi politikák eredményei, amelyek olyan változókat befolyásolnak, mint a jövedelem, az oktatás vagy a lakóhely. Amikor a várható élettartamot és az egészség minőségét vizsgáljuk a különböző országokban és társadalmi csoportokban, hatalmas egyenlőtlenségeket fedezünk fel, világított rá Leó pápa. A Szent Atya ezzel kapcsolatban hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felismerjük a mindenki és az egyes egyének egészsége közötti kapcsolatot, hozzátéve, hogy a COVID-19 világjárvány hogyan mutatta be ezt a valóságot. A felelősségünk nem csak abban rejlik, hogy intézkedéseket tegyünk a betegségek kezelésére, és biztosítsuk az egészségügyi ellátáshoz való méltányos hozzáférést, hanem abban is, hogy felismerjük, hogyan befolyásolja és segíti elő az egészséget bizonyos tényezők kombinációja, amelyeket összetettségükben kell megvizsgálni és összevetni. A pápa ezt egy mozaikhoz hasonlította, ahol a különböző területeknek, mint például az orvostudomány, a politika, az etika, a menedzsment és mások, össze kell fogniuk, hogy szembenézzenek az átfogó kérdésekkel, és megoldásokat találjanak. Kifejtette, ez azt is jelenti, hogy nem a közvetlen profitra, hanem arra kell összpontosítani, ami mindenkinek a legjobb.
András István atya, főiskolai rektor, Csibi Levente, Lázár Hunor, Melega Ferenc, hatodéves diakónusok, illetve Antal Endre, Barna Miklós, Kis Szilárd, ötödéves akolitusok jártak Rómában a múlt héten, hogy főpásztoruk Kovács Gergely gyulafehérvári érsek vezetésével végiglátogassák a legfontosabb szentszéki dikasztériumokat. Február 9-én kezdték a zarándokutat Péter apostol sírjánál, majd a sor végén szombaton érkeztek a Vatikáni Rádióba, ahol miután megismerkedtek a pápa rádiójával, rögtön mikrofon elé is álltak, hogy beszámoljanak az élményeikről, melyet végül Gergely érsek atya összegzett. Most hallgassák meg a velük készített beszélgetést.
A gyulafehérvári érsekség főpásztora, Kovács Gergely, érsekatya, a gyulafehérvári teológiai főiskolának az igazgatója, és három diákonus, valamint három diákonus jelölt akolitus. A vendégem, aki meg is töltik a stúdiót, a négyes stúdiót, Isten hozott benneteket, lassanként a ti római zarándoklatotok végéhez közeledtek, és ez a zarándoklat azt a célt szolgálta, hogy megismeritek a Vatikánt. Az utolsó állomások egyike éppen a Vatikáni Rádió. Honor, téged kérdezlek, milyen összkép alakult ki benned a Vatikánról? Több, nagyobb, gazdagabb vagy pisebb, mint amit otthon Gyulafehérvárról elképzeltél?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Először is nagyon hálásak vagyunk az érsek atyának, hogy betekintést engedett az itteni vatikáni működésbe belülről is, hiszen az embernek általános képe, hogy ahogyan egy iroda kinéz, az körülbelül milyen felállásban, milyen munkatársak segítségével működik, de ahogyan ezt testközelből is megtapasztalhattuk, az egészen sajátos. Saját szempontom szerint óriási adottságot véltem felfedezni az adott személyekben, óriási lelkesedést, ahogyan ők a munkájukat végzik, nagy átadással beszéltek az egészről, és mindezt köszönjük az érsek atyának, aki lefordította ezt nekünk magyar nyelvre, hogy meg is értsük, hogy milyen munka zajlik az adott dikasztériumban a Vatikánon belül. Számomra egy teljesebb kép rajzolódott ki már a munkatársak, a főbeosztottak beszámolójából, úgyhogy ezért én igazán hálás vagyok, hogy egy kerekebb képet kaphatok a Vatikán belső működéséről.
Miklós, téged mi érintett meg? Így test közelből.
A Vatikán működése kapcsán bennem mindig is kérdés volt az, hogy egy szeminarista, amikor kispap lesz, úgy képzelje el az életét később, hogy ott van a hívek között, őket vezeti közelebb a Jóistenhez, aki pedig itt van a Vatikánban, úgy távol áll, mondjuk úgy attól, amit elképzelt a papságról. Éppen ezért több helyen is megkérdeztem, hogy tud-e kapcsolódni így a hívekhez, vagy csak egy papír áll előttük, és az a válasz jött vissza, hogy nem egy papírt látnak előttük, hanem mindig egy szemét. És csodálattal tölt el az, hogy ennyire szépen ki van építve ennek a rendszere, mert van egy ilyen oldala, és hogy tényleg nélkülözhetetlen minden egyes ember, aki ott van, és így is lényegében nem egy papírt, vagy nem egy elvont valamit szolgálnak, hanem Isten népét ugyanúgy, csak más formában. Azt hiszem, hogy ide egy erős hit kell, és tényleg, ha bár távol állnak a visszajelzésektől, vagy hogy lássanak egy tekintetet, hogy most akár a prédikációban elmondtam egy olyan gondolatot, ami megérintette őket, és akkor látom a tekintetet, ez egy visszajelzés. Itt pedig a papírokon kevesebb ilyen érkezik, de van mögötte, ezen szolgálat mögött egy hit, hogy én ezt egy emberért teszem. És nagyon-nagyon felfedezem benne a magvető magatartást, hogy vetik a magot, teszik, végzik a szolgálatot, és nem érdekel, hogy hol nő ki, hogy nő ki, mikor nő ki. Én a magot elvetettem, és tovább a Jóistennek a feladata.
A nevekedést az Úr adja. Hunor, gondoltatok arra, hogy igazából egy ilyen vatikáni dikasztériumban, hivatalban, ahol 10-20-30-50-en dolgoznak, tehát nem túl nagy létszámban, végül is 1,5 milliárd katolikust szolgálnak ezzel. Viszonylag csekély apparátus egy óriási nagy lelki közösséget szolgál. Megérintett ez téged?
Több helyszínen is kérdésem volt nekem, hogy a világ bármelyik pontjáról jönnek be ide információk, teljesen különböző világképekkel találkoznak, és hogyan tudják ezt mégis egyesíteni, összesíteni. Egy olyan dolgot kihozni belőle, ami tulajdonképpen a Szentlélek művének mondható, most a 21. században is az egyház működésének mondható. Minden dikasztériumban a maguk módján ezt a legtudatosabban igazították a saját működésükhöz. Ezt felfedezni egy óriási adottság szükséges és rátermettség az emberek részéről. Úgyhogy valóban Szentlélek által megszólított emberek és Szentlélek által foglalkoztatott emberek szolgálatát tapasztaltam én ezeken a helyszíneken.
Befejezésül egy igazán rátermett ember kérdezek a érsekatyát. Mi célt szolgál immáron nem is első alkalommal ez a római zarándokat, amikor érsekatya a te vezetéseddel idejönnek a diákonusok, akik aztán diákonusszentelések után, tanulmányaik végeztével, papszentelések után bekerülnek az Úr szőleibe?
közel 23 év székelyi szolgálatom folyamán nyertem ezt a meggyőződést, hogy el kell jönni Rómába, hiszen a világ egyház, itt van egyházunk szíve, és ezt meg kell tapasztalni. Éppen ezért a programot is úgy állítottam össze, hogy én így fogalmazok, hogy tanulmányút, hiszen elmegyünk a dikasztériumokhoz, ahova Rómába később papokként visszajöhetnek, de elsősorban a lelki központokat, az apostoli helyeket keresik fel, de nem a dikasztériumokat, tehát nem jutnak be a szentszéki hivatalokba. Másrészt pedig zarándokút is, hiszen nem szimbolikusan, hanem tudatosan is hétfőn, mi Szent Péter apostol sírjánál kezdtünk, az ásatásoknál, tehát a hitünk kifejezése, megélése is fontos volt. És a dikasztériumoknál nem is annyira arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor hozták létre, melyik szentatya, hanem az, hogy hogyan segíti a világegyház működését. Ez olyan szépen hangzik, de hogy konkrétan mi Erdélyben hogyan segít nekünk a szentszék? A szentatya hangja hogyan jut el hozzánk? A lelkipásztori munka során fölmerül nehézségek, kérdések a levegőben maradnak, vagy kaphatunk hozzá támogatás, segítséget. És az én tapasztalatom így a hétvégén az, én nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik időt szakítottak ránk, akik nagyon kedvesen fogadtak, és igazából olyan válaszokat adtak, olyan útmutatásokat, bátorítást, ami konkrétan a papszentelés, a diakonus szentelés előtt álló növendékek számára, én úgy érzem, hogy bátorítás, megerősítés, súlypontokat kaptunk, hithez való ragaszkodás, a képzés fontossága, a papi lelkületnek a fontossága, mert annélkül elveszünk. A mai világ szétsodor bennünket. És én úgy gondolom, hogy nem csak hitükben erősödtek meg, hanem a papság felé vezető úton is egy hátszelet kaptak, még egy támogatást, egy bátorítást, és én ezért hálás vagyok ezért a hétért. Nagyon gyorsan elszaladt, biztos úgy tűnik, hogy kevés volt, de hiszem az, hogy olyan segítséggel, csomaggal mennek haza, ami el fogja őket kísérni még éveken át.
Hanyadik ez a mostani római tanulmányi zarándokút?
Ez a második, hiszen ugye 6 éve vagyok érsek, az elején ott volt a Covid, tehát nem volt lehetséges, és amint lehetett, ez 2 évenként van az 5. és a 6. év számára, és ez az elképzelés, hogy 2 évente azért választottuk a februárt, mert ekkor van vakáció, tehát ne a tanévből kelljen erre áldozni. Ilyenkor az időjárás Rómában olyan, amilyen, volt szép idő, volt eső, és én annak örülök, hogy azt tapasztalom, azt látom, hogy a csapat jókedvű, lelkes, valóban hálás vagyok. Én szerveztem, az én kezemben van, nekem kell fordítani, de igazából engem is megerősít, hiszen ahogy nekük is mondom, fiúk, mi együtt kell a harcba mennünk, egymásra kell számítanunk, és hogyha ebben megerősödünk, ez mindannyiunknak jó. Jó a kispapoknak, és jó az érseknek.
Nagyon köszönöm, jó látni együtt benneteket, a főpásztort, a diákonusaival együtt, áldjon az Úr benneteket, kíséren haza egészségben, és lelkesen jó háttérre folytassátok a munkátokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett gyulafehérvári szemináristákkal a vatikáni intézményekben tett tanulmányi zarándoklatukról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamvazó szerdához érkeztünk, kezdődik a 40 napos böjt, amellyel a keresztények húsétra, Jézus feltámadásának ünnepére készülnek a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia üzenetében. A húsételtől való tartózkodás önmagában nem tekinthető böjti cselekménynek, a modern ember felteheti magának a kérdést, mi az az érték, szokás az életében, amihez általában ragaszkodik, de amiről az Isten előtti meghajlás jeleként lemond ebben az időszakban. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek celebrálja, ezt a Szent István Rádió élőben közvetíti, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az elmúlt években jelentősen csaknem hatszorosára nőtt a szociális célú kiadások összege, jelezte a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a hajdúszoboszlói Szent II. János Pál pápa szociális otthon átadásán. Fülöp Attila elmondta, 2010-ben 325 milliárd forintot fordítottak erre a célra, az elfogadott idei költségvetésben pedig már 1860 milliárd forint áll rendelkezésre, ami tartalmazza a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben dolgozók idei 15%-os béremelését is. A 99 ellátott befogadására alkalmas hajdúszoboszlói szociális otthon a Debrecen-Nyíregyházi Katolikus Egyházmegye beruházásában készült el, a kormány az intézmény működtetését támogatja. Az új létesítményt az egyházmegye saját beruházásában 2 milliárd 700 millió forintból építették fel, Palánki Ferenc megyés püspök áldotta meg. Ő a szeretet győzelméről beszélt. A szeretet mindent legyőz, erősebb, mint a halál, mondta, hozzátéve, hogy ismerjük fel a másik emberben a jelenlévő Istent. A stratégiai kőolajkészletek felszabadítását kezdeményezi a MOL az Energiaügyi Minisztériumnál a régió ellátásbiztonságának fenntartása érdekében, és megkezdték a finomítói tengeri úton történő ellátását, de jelezték, nincs veszélyben az üzemanyagellátás. Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a barátságvezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Horvátország kész segíteni az ukrajnai tranzit leállását követően az uniós jog és az amerikai szankciók betartásával, közölt az ex-közösségi portálon a horvát gazdasági miniszter. Antal Susnyar azt írta, Horvátország felelősen és átláthatóan jár el a regionális energiabiztonság ügyében, nem engedi, hogy Közép-Európa üzemanyagellátása veszélybe kerüljön. Szijjártó Péter szerint Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj Adria vezetéken keresztüli szállítását sürgeti, hanem az Európai Unió szabályok betartását. A külgazdasági és külügyminiszter szerint amennyiben a csővezetékes tranzit, például a barátság kőolaj vezeték, politikai vagy más okok miatt ellehetetlenül Magyarország és Szlovákia jogosult tengeri útvonalon is orosz kőolajat vásárolni. Március 15-én békemenet a legnagyobb, posztolta ki Orbán Viktor a Facebook oldalára. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy az áprilisi országgyűlési választások előtt lesz még egy békemenet, és most megerősítette ezt posztjában. Ennek időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás. Korábban Magyar Péter ellenzéki pártelnök is elmondta, hogy a Tisza párt is rendez nemzeti menetet a kokártás ünnepen. Több mint 10 000 igénylésnél tart az energetikai otthonfelújítási program 62 milliárd forint értékben, több mint 6 000 nyertesnek már ki is fizettek 28 milliárd 400 millió forintot, ismertette az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére lehet pályázni az ország bármely részéről, akár 10 millió forint fele részben vissza nem térítendő támogatás kapható. 500 millió forintos keretösszeggel indulnak a gyermek és ifjúsági alapprogram 2026-os pályázatai, mondta Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár úgy fogalmazott, az idei felhívásokat vagány fiataloknak írták ki. Kétszer rosszabb a kátyúhelyzet, mint tavaly, mondta el a Magyar Közút ZRT műszaki vezérigazgató helyettese az Inforádióban. 4600 kátyús helyet tartanak nyilván, de az időjárás miatt a javítások kétharmada még nem tartós, ismertette Mikes Csaba, hozzátéve, hogy időtálló munkát csak melegebb körülmények között tudnak végezni. A Magyar Közút 31 000 kilométernyi úthálózatot kezel. Figyelemfelhívó prevenciós kampány indul, ne nézz félre, figyeljünk egymásra címmel, jelentette be a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter. Ennek keretében a felelős és biztonságos szórakozásra hívják fel a figyelmet, mondta Hankó Balázs. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő, csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Ma sem maradhatnak el a mai névnaposaink, akiket sok szeretettel köszöntünk innen a Szent István Rádióból. Nagyon boldog névnapot kívánunk Bernadett, Konrád és Simeon nevű kedves hallgatóinknak. Most pedig nézzük meg e nevek eredetét. A Bernadett a Bernát férfi név francia megfelelőjének a női párja, germán francia eredetű szó, jelentése pedig erős. A Konrád germán eredetű név jelentése merész és tanácsadó. A Simeon héber eredetű bibliai név, jelentése meghallgattatás. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon névnapjukat, vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.
I'm out of town for a day. I got your message a long way. I'm really like what you had to say about how much in love you are. With me, with all the joy that you always bring, it's more important than anything to spend some time with you, my love. I gotta be with you a while, 'cause I can live without your smile, and you're the only one who changes rain into a sunny day. I can be anywhere at all, but when you make your distant call, I won't be satisfied until I'm back with you, boy. Never too late, my love, to spend some time together. Never too late, my love, to take my time with you, yes. Always remember that you'll be my man forever. Call out my name and I will bring my love to you. Shangri-a-gugia-gugia, I give a credit to you. Being thoughtful and patient too, it's just the nature of what I do that keeps me far away from you. Sometimes I need to see you and feel your touch. I miss your loving so very much, 'cause you control this heart of mine. And when I make up in the night without you lying by my side, I feel so lonely 'cause I know that you're the only one for. Could be with you right now, you wouldn't need to show me how to make my dreams come true by making love to you, boy. Never too late, my love, to spend some time together. Never too late, my love, to take my time with you, yes. Always remember that you're in my mind forever.
a világ közepén. Ringatóz a világ közepén. Csak te és én itt a világ közepén. Fordít a sors, egyet, hogy kipörgessünk újra még. Kicsi a világ, forog és összeráz, néha jövök, néha mész. De nagy világ, hogyha összefutunk, ígyunk erre hát. Egyet, hogy összefordít a sors, és ami kipörget majd új. Ringatózz velem a világ közepén, csak te meg én a világ közepén, csak te és én itt a világ közepén.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
A folytatásban pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. Ma van hamvazó szerda, most kezdődik a húsvétot megelőző 40 napos böjt. A visszafogottság, a lelki és testi megtisztulás időszaka kezdődik ezen a napon. A hamvazó szerda elnevezése arra utal, hogy a múlt évi megszentelt barkát elégetik, hamuját a pap megszenteli, és keresztet rajzol vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek és porrá lesznek. 1374-ben megszületett Szent Hedvig, magyar királyi hercegnő, Lengyelország királynője, az utolsó Árpád-házi leány. 1382-től Lengyelország királynője, 1399-ben bekövetkezett haláláig. A nála 28 évvel idősebb pogány Jagelló László litván nagyfejedelem lett a férje, akit személyesen nem szeretett, de a lengyel nép érdekében vállalta a házasságot. Sokat segítette a szegényeket, betegeket, nélkülözőket és sokat imádkozott. Egyetlen gyermeke Erzsébet Bonifácia királyi hercegnő születését követően hunyt el gyermekágyilázban 26 évesen. Halála nem csak az Anjou-ház magyar királyi ágának, hanem az Árpád-ház leányági kihalását is jelentette. a Római Katolikus Egyház 1997-ben szentté avatta. Szobra a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom úgynevezett rózsakertjének a lépcső során áll. A lengyel-magyar barátság szimbólumaként Szent Kingával szemben. Az alkotást Tóth Dávid szobrászművész készítette. 1825-ben megszületett Jókai Mór, író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Komáromban született, a pápai református kollégiumban és a Kecskeméti Jogakadémián tanult, joggyakorlatot Komáromban és Pesten folytatott. Már diákként összebarátkozott Petőfivel. 1848-ban a forradalmi ifjúság egyik vezére volt, részt vett a 12 pont fogalmazásában. Beállt nemzetőrnek és elkísérte toborzó körútjára Kossuth Lajost. 1848. augusztusában feleségül vette Laborfalvi Rózát, akkor ünnepelt színésznőjét. A szabadságharc idején követte a kormányt Pestre, Szegedre és Aradra. A világosi fegyverletétel után az önkényuralom bosszújától félve a Bükki tardon ellakott. Felesége szerzett számára menlevelet, így 1850-ben visszatérhetett Pestre. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb bíró lett. A Kisfaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással. A polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette. 50 éves írói jubileuma alkalmából jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. Laborfalvi Róza halála után 1899-ben újra megházasodott, egy 20 éves színésznőt, Nagy Bellát vette el feleségül. Emiatt sokan elfordultak tőle, élete végéig dolgozott. 1963-ban Kármán Tódor, az első helikopter megalkotója, Kennedy elnöktől átvette a National Medal of Science kitüntetést. Ezt az elismerést Kármán kapta meg a világon elsőként. Az átadás a Fehérház rózsakertjében történt. A nagy matematikai tehetséggel is megáldott Kármán Tódor a Budapesti Műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, majd ugyanitt tanársegéd lett Bánki Donát mellett. Később a Ganz gyárban és az Aachen-i Egyetemen is dolgozott. Az első világháború idején a Bécs melletti aerodinamikai laboratóriumba került, ahol munkatársaival kifejlesztette az első forgószárnyas katonai repülőeszközt, a PKZ típusú helikoptert. A háború vége után hazatért, de 1919-ben emigrált, 1933-ban pedig végleg az Egyesült Államokban telepedett le. Szélcsatornát épített a lövedékek mozgásának tanulmányozásához, amely a későbbi rakétatechnika alapját is képezte. Jelentős szerepe volt több nagy rakéta, az első ballisztikus rakéta és a szuperszónikus repülés új elméletének kidolgozásában, valamint a DC repülőgép család létrejöttében. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla. 1564-ben meghalt Michelangelo Buonarroti, olasz szobrász, festő, építész és költő. Rómában 89 éves korában halt meg. Az érett reneszánsz mestere és a barokk művészet atyja volt. Firenzében kezdte tanulmányait, első Lorenzo de Medici volt a mecénása, aki megismertette a kor filozófiai áramlataival. 1496-ban Rómába ment, ahol megalkotta Pietà című márvány szobrát. Az 1501-ben befejezett szobor Máriát ábrázolja, aki karjában tartja a halott Jézust. Michelangelo esztétikai felfogását, miszerint a lélek szépsége a test szépségében nyilvánul meg, jól tükrözi, hogy Máriát és Jézust fiatalnak ábrázolta. 1501-ben Michelangelo visszatért Firenzébe, ahol Dávid szobrán dolgozott. 1505-ben Rómába hívták, hogy megtervezze II. Gyula pápa síremlékét, de az nem valósult meg végül. Ehelyett megbízták a Sixtus kápolna mennyezetének kifestésével. 1508-tól 1512-ig festette a bibliai jeleneteket a világ teremtésétől az angyali üdvözletig. 1515-ben elkészült a Mózes, 1516-ban pedig a Haldokló rabszolga című szobra. 1517 és 1534 között Michelangelo ismét Firenzében, a Mediciek sírkápolnájában dolgozott. 1541-ben fejezte be az Utolsó ítélet című freskójával a Sixtus kápolnában lévő művét. 1547-től a Szent Péter bazilika építésének irányítását vette át, amelynek kupoláját az ő tervei szerint építették. Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!
Everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't got a something. For now, let's leave them all behind. Oh, do
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!